Pécsről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Súlyos bűn a kiszolgáltatottak kizsákmányolása. Súlyos bűn, amely rombolja a testvériséget és tönkreteszi a társadalmat. Jézus tanítványaiként az evangélium kovászát akarjuk elvinni a világba. Legfőképpen Istent, és vele együtt azokat, akiket ő különösen szeret, a szegényeket és a gyengéket, írt a Ferenc pápa a közösségi médiában. Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke szombaton Párizsban részt vett a Patrióták Európáért Pártszövetség első közgyűlésén. Tájékoztatta a távirat irodát Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke a francia fővárosból. A tanácskozáson elfogadták a kontinens szuverenista erőit tömörítő pártcsalád statútumát, és megválasztották tisztségviselőit. A Patrióták Európai Parlamenti frakciója a Fidesz részvételével már korábban megalakult, és az EP harmadik legerősebb képviselőcsoportja lett, emlékeztetett Havasi Bertalan. Az iskolai évek meghatározóak, ezért a kormány mindent megtesz azért, hogy a tanuláshoz szükséges feltételeket mindenhol biztosítsa, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára a közösségi oldalán közzétett videójában. Zsigó Róbert hangsúlyozta, Magyarországon soha ennyien nem jutottak még ingyen tankönyvhöz, kedvezményes iskolai étkeztetéshez és táborozáshoz, mint most. Emlékeztetett, az idén csak nem 13 millió tankönyvet adtak ingyenesen az iskoláknak, 600 ezer diák kap napi háromszor kedvezményesen étkezést, és 2010 óta a nyolcszorosára emelték az iskolatej és az iskolagyümölcs program állami támogatását. Hozzátette, Európa legnagyobb államilag támogatott táboroztatási programjában, az Erzsébet táborokban 2010 óta már 1,4 millió gyermek szerzett életre szóló élményeket. Mintegy 280 ezer szabad járóbeteg időpontból lehet választani novemberre és decemberre az egészségablak alkalmazásban, közölte a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a távirat irodával. Sokszor lehet hallani, hogy valaki nehezen vagy lassan jut el szakorvoshoz. Az egészségablak mobil alkalmazás és a 18-12-es egészségvonal viszont gyors és egyszerű segítséget jelent, hívta fel a figyelmet Rétvári Bence. Közleménye szerint a jövő évi szakrendelési időpontok közül már 1 millióra lehet bejelentkezni az alkalmazáson keresztül. A legtöbb szabad időpont jelenleg sebészetre, röntgendiagnosztikára és nőgyógyászatra van. Az alkalmazás egyik nagy előnye, hogy a felhasználók nem csak maguknak tudnak időpontot foglalni, hanem például kiskorú gyermeküknek, vagy felhatalmazás esetén akár idős rokonoknak is, mutatott rá az államtitkár. Új szóvivője van a Fidesz parlamenti frakciójának. A nagyobbik kormánypárt képviselőcsoportjának kommunikációját ezentúl Ibolya Csenge Gabriella segíti. Az új szóvivővel a hagyományos sajtó mellett a közösségi médiában is lehet majd találkozni. Új szóvivőt jelentett be a Fidesz parlamenti frakciója. Erről a közösségi médiában számoltak be. A nagyobbik kormánypárt Ibolya Csenge Gabriella korábbi televíziós újságírót választotta a feladatra. Ő korábban az M1-en dolgozott műsorvezetőként, híradósként, de politikai kommunikációs szakemberként is tevékeny. A közös gondolkodásnak hatalmas ereje van, és ezt az erőt, az ebben rejlő potenciált érdemes kihasználni, mert Budapest fantasztikus város, tele csodálatos emberekkel, hangsúlyozta a Fidesz-KDNP fővárosi frakció vezetője a közösségi oldalán. Szentkirályi Alexandra bejegyzésében azt írta, az Otthon Budapesten beszélgetések Alexandrával rendezvénysorozat első alkalmán, A Budapest a nagyvilágban téma keretében Kőrösi Koppány urbanisztikai szakemberrel egyebek mellett arról beszélgettek, hogy Budapestet és Bécset sokszor párhuzamba állítják. Végül az időjárásról. Az ország döntő részén köd képződik, viszont az Észak-Dunántúlon, valamint a délkeleti határ mentén derült maradhat az idő. Szitálás, ónos szitálás előfordulhat, többnyire gyenge lesz a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -4 és +1 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap általában 5 és 10 fok között valószínű. A naposabb részeken mérhetjük a 10 fok körüli értékeket, míg a tartósan ködös, párás borult tájakon 5 foknál is hidegebb maradhat az idő. Híreket hallottak.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szombati adásunk témái. Ferenc pápa azt kéri a római egyházmegyétől, hogy ajánlja föl ingatlanait a lakhatással küszködőknek. A pápa visszaélésekről. Vigaszt és segítséget kell nyújtani azoknak, akik szenvedtek. Interjú Péter Györggyel, a gyulafehérvári Karitász beteggondozó ágazatának igazgatójával a római zarándoklatról. Ferenc pápa azt kéri a római egyházmegyétől, hogy ajánlja föl ingatlanait a lakhatással küszködőknek. A reményről szóló szentévre tekintettel Róma püspöke azzal a kéréssel fordul papjaihoz és szerzeteseihez, hogy a tulajdonukban lévő ingatlanokat bocsássák azok rendelkezésére, akiknek nincs hol lakniuk, vagy félő, hogy elveszítik otthonukat. Ezzel adjanak konkrét tanúbizonyságot a reményről és a szeretetről, amelyet Isten ültetett a szívünkbe. A 2025-ös szentévet meghirdető bullájában a pápa a reményért fohászkodott, és azt kérte mindenkitől, hogy legyen a remény kézzelfogható jele nehézségben élő testvéreink számára. A remény ugyanis a szeretetből születik, és abból az érzésből, hogy szeretve vagyunk. Isten szeretete teremt reményt, és az ő szeretete a mi szeretetünkön keresztül mutatkozik meg, ahogy boldog Pino Puglisi atya mondta, Isten mindig valakin keresztül szeret. Ferenc pápa tehát levelet írt a római egyházmegyének, mely a plébániákon, szerzetesi közösségeken, társulatokon, egyházi mozgalmakon és a családokon keresztül sokat tesz azért, hogy közvetítse Isten szeretetét. Irgalmas cselekedetekkel, gyakran feltűnés nélkül csöndben teszi mindezt, ezáltal reményt hozva az emberek életébe. A Szent Atya mélységesen hálás a római egyház elkötelezettségéért. A közjó így az egyház társadalmi tanításának alapján magában hordozza az emberi méltóság feltételeit, ami három elidegeníthetetlen jogban valósul meg: föld, otthon és munka, emlékeztet levelében a pápa. A szentévre készülve tehát azt kéri a római egyházmegyétől, hogy kézzelfoghatóan mutassa ki figyelmét a lakhatással küszködők problémája iránt, hogy az örök városba sereglő zarándokok fogadása mellett gondoskodjanak azokról is, akiknek nincs otthonuk, vagy félő, hogy elveszítik azt. Tehát a pápa kívánsága az, hogy egyházmegyéje valamennyi ingatlannal rendelkező intézménye ajánlja föl hozzájárulását a lakhatási vészhelyzet orvoslására. Az irgalmas szeretet és szolidaritás jelével, ezzel reményt ébresztve sok ezer emberben, akiknek Róma városában nincs biztosítva az otthonuk. Az intézmények és különböző szintű szervezetek, társulatok, népi mozgalmak már dolgoznak azon, hogy befogadják ezeket a testvéreinket, együttműködve a civil társadalommal, ehhez pedig az egyháznak is hozzá kell járulnia. Ezért a pápa arra kéri valamennyi egyházi valóságot, hogy bátor szeretett gesztussal ajánlja föl a rendelkezésére álló helyeket, különösen azokat, akik befogadó épületekkel vagy szabad lakásokkal rendelkeznek. A befogadásra váró személyeket szociális intézmények fogják segíteni, míg a társulatok és népi mozgalmak vállalják a személyek gondozását és kapcsolataikat, melyek meghatározóan segítik a méltó befogadást és a testvériség építését. Aki készségesen válaszol a pápa felhívására, az jelentkezzen Baldassare Reina bíboros fővikáriusnál. Köszönöm nagy lelkűségeteket és mindazt, amit már most tesztek azért, hogy átadjátok Isten szeretetét, és reményt ébresztetek mindenki, különösen is a leginkább rászorulók életében. Szívből megáldalak benneteket, és kérlek, hogy imádkozzatok értem, zárul Ferenc pápa levele a római egyházmegyéhez. A pápa visszaélésekről. Vigaszt és segítséget kell nyújtani azoknak, akik szenvedtek. Ferenc pápa üzenetet küldött a kiskorúak és sérülékeny felnőttek elleni egyházi visszaélések megelőzésével foglalkozó európai konferenciára, amelyet november 15-éig tartottak több mint 100 résztvevő részvételével a kontinens 25 országából. Munkájuk az egyház folyamatos erőfeszítéséről tanúskodik, amellyel igyekszik megvédeni a kiszolgáltatott személyeket. Vigaszt és segítséget nyújtani azoknak, akik szenvedtek, ezzel mutatva az egyház aggodalmát az igazságosságért, a gyógyulásért és a kiengesztelődésért. Ferenc pápa így bátorította a november 13-a és 15-e között megrendezett konferencia résztvevőit, akik Rómában tanácskoztak az Európai Katolikus Egyház megelőzési stratégiáiról, a kiskorúak védelme pápai bizottság székházában. A pápai szervezet hívta össze a mintegy 100 résztvevőt, akik között püspökök, papok, szerzetesek, világiak mellett a visszaélések néhány áldozata és túlélője is jelen volt 25 európai országból. Az üzenetben a Szentatya életbevágóan fontosnak nevezi a küldetést, hogy megóvjuk a gyermekeket és a kiszolgáltatott felnőtteket az egyházon belül. A ti munkátok ennek az ügynek a szolgálatában arról tanúskodik, hogy az egyház folyamatos erőfeszítéseket tesz a közöttünk élő legsérülékenyebb személyek megvédésére, fogalmaz a pápa. A Szentatya arról sem feledkezik el, hogy egyes résztvevők országaiban háború és konfliktusok dúlnak. Keresztény hivatásunk az, hogy a békét építsük és gondjainkba vegyük nehézségben lévő testvéreinket. A ti jelenlétetek ékes szóló tanúbizonysága egy olyan egységnek és szolidaritásnak, ami túlmutat minden határon. Emellett pedig a konferencia jó lehetőséget ad a kiskorúak és sérülékeny felnőttek ügyének teljesebb megértésére és az abban való mélyebb elkötelezettségre. A pápa kívánsága az, hogy a személyi háló létrehozására és a jó gyakorlatok megosztására szolgáló erőfeszítések olyan nélkülözhetetlen fórumot hozzanak létre, ahol kicserélhetik tapasztalataikat, kölcsönösen támogathatják egymást, valamint hatékony és fenntartható védelmi programokat biztosítanak. Interjú Péter Györggyel, a Gyulafehérvári Caritas beteggondozó ágazatának igazgatójával. Sajgó Balázs atya a Gyulafehérvári Érsekség Caritas intézetének lelki igazgatója, és Péter György a Caritas betegápoló tagozata igazgatójának vezetésével Az erdélyi Caritas 67 munkatársa érkezett november 11-én Rómába 5 napos zarándokútra. 13-án szerdán részt vettek a szerdai általános pápai kihallgatáson, ahol a Szent Atya külön köszöntötte a gyulafehérvári Caritas csoportot, majd a két vezető felkereste szerkesztőségünket.
Rivolgo un cordiale saluto a tutti i pellegrini, particolare al gruppo della Caritas proveniente dall'Arcidiocesi di Alba Iulia in Romania.
Szeretettel köszöntök minden zarándokot, különösen a gyulafehérvári érsekségből érkezett Caritas csoportot. Bízzuk magunkat Szűz Máriára, az Atya lányára, a Fiú anyjára, a Szentlélek jegyesére, hogy segítsen mindig megmaradnunk a háromságos Isten szeretetében, aki egymás testvéreivé tesz minket, és arra ösztönöz, hogy aként éljünk, mondta Ferenc pápa 67 fős zarándok csoportnak, akik a Caritas vezetőségével, köztük Sajgó Balázs atya lelkiigazgatóval érkeztek a Vatikánba. Sajgó Balázs atyával, a Magyar Adás prédikátorával készített stúdióbeszélgetésünket szerdán sugároztuk, most pedig Péter György, a Caritas betegápoló tagozata igazgatójával készült interjúnkat hallják. Ebből két rövid előzetes mondat. A munkatársaink tényleg hivatásként végzik ezt a munkát. Nálunk nagyon sok fiatal nem csak az elektromos eszközeit használja, hanem személyes kapcsolatot is létesít.
Stúdium vendége Péter György, a gyulafehérvári Caritas betegápoló ágazatának az igazgatója, ugye egy hatalmas nagy intézményről van szó. 67-en jöttetek el Rómába, és részt is vettetek a mai szerdai általános kihallgatáson. Mindenek előtt Isten hozott a stúdióban, kedves György.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindenek amen. Tolmácsold azt az élményt, amit átéltetek a délelőtti kihallgatáson.
Én egy kicsit onnan kezdeném, hogy honnan jött az ötlete az egész zarándoklatnak, hogy amikor a Szent Atya a Csíksomjón járt 2019-ben, nagyon sok kolléga megemlítette, hogy nem sikerült részt venni a Szentmisén, a Szent Atyával, meg az egész látogatás nem úgy sikerült, mint
már a Caritas csoportnak a munkatársai, igen.
És akkor már Balázs atyával gondolkoztunk azon, hogy szervezünk egy zarándoklatot a munkatársaknak, akik el szeretnének jönni. Csak közben jött a Covid, meg mindenféle, és most jutottunk el oda, hogy ezt a zarándoklatot meg sikerült szervezni. Meghirdettük, nagyon sok jelentkező volt.
De nagyon sokan jöttetek.
Még többen jöttek volna azért, mert több mint
400... Buszra vagy hogyan jöttetek, vagy repülővel?
Repülővel. Több mint 400 munkatársa van annak a területnek, amely rám van bízva a Caritasnál, és abból most 67-en jöttünk el. Még többen jöttek volna, csak nem ismertünk ilyen körülmények között repülőutazással több munkatársat bevállalni.
Együtt mozogni 67 embernek.
És visszatérve a kérdésre, a ma délelőtti élmény számomra nagyon megható volt a nézni, hogy a munkatársaink, a kolléganők, ahogy meg vannak hatódva, sírnak, könnyeznek, ahogy a Szent Atya végigjárt és a közelségét megtapasztalták. Külön köszöntötte a Szent Atya a mi zarándok csoportunkot, a gyulafehérvári Caritas munkatársait, ami megint egy kiemelkedő pontja volt a ma délelőtti audienciának számunkra.
Köszönöm szépen, és akkor most arra kérlek, hogy mutass be hallgatónak magát a gyulafehérvári érsekség Caritas szervezetét, benne jelesen a betegápoló ágazatot.
Hát azt tudni kell, hogy a Romániában a gyulafehérvári Caritas a legnagyobb civil szervezet. Ha figyelembe vesszük egyházi szervezeteket, más egyházmegyei Caritas szervezeteket.
Akkor egy nagy rangot ad nektek, meg egy elkötelezettséget is.
Igen, és felelősség teljes hozzáállást ahhoz is, hogy sokszor mi kell képviseljük az egész területet a román kormánnyal is szembe, mert a legnagyobb szervezet révén többi szervezet azért várja, hogy mit lépünk, mikor mit lépünk és hogyan cselekszünk. Na már most mit is jelent ez, hogy a legnagyobb szervezet a Caritasnak, a gyulafehérvári Caritasnak több mint 600 munkatársa van, szintén több száz önkéntessel tevékenykedik, és több ezer...
Ez a 600 munkatárs, ők állandó munkatárs?
Igen, állandó munkatárs.
Tényleg óriási nagy szám.
Igen, és ebből több mint 400 a beteg és idős gondozás területén tevékenykedik, ami rám van bízva. Otthoni betegápolás, idős otthonok, nappali központok és más falugondnoki szolgálat, több olyan tevékenység, amely a hátrányos helyzetű idős beteg emberekről gondoskodik, vagy a saját otthonukban, vagy intézmények keretén belül.
Mikorra alakult ki ez a hatalmas struktúra, szervezet?
90-ben Jakab Antal püspök atya újra megalapította ugye a Caritas szervezetet a kommunizmus után, és az első években a segélyszállítmányok szétosztásával foglalkozott a szervezet, és az akkori vezetőség felismerte azt, hogy ezen túl kell lépni, és intézményes keretek közé kell a segítést szervezni, és így indultak el az intézményesítési folyamatok. Az első nagyobb intézményünk az a Gyergyószentmiklósi Szent Erzsébet idős otthon volt, mellette a Jakab Antal tanulmányi ház, amely a püspök atya nevét viseli, mert őt tette le az alapkövét, és ez mellett elindult az otthoni betegápolás szervezése. Most ez a legnagyobb tevékenység, Székelyföld, majd minden településén jelen vagyunk a otthoni beteg és idős gondozással, és ezek mellett utána az idős otthonok épültek még, meg nappali központok. Fogyatékkal élőknek nappali központok, meg különböző támogatási formák. És ugyanúgy a Jakab Antal tanulmányi háznak is szociális jelleget adtunk olyan szempontból, hogy fogyatékkal élők dolgoznak a házban, és a konyháról több mint 700 meleg ebédet viszünk naponta rászoruló embereknek.
Igen. Említetted volt, hogy külföldről kapott adományokat osztottatok ki, így írjunk, indultatok, aztán jött az átszervezés, és ilyen nagy létszám mellett valóban ott tudtok lenni konkrét embereként a rászorulók mellett. Ugye ez a legnagyobb, amit ki tudtok osztani önmagatokat Jézus nevében, és ugye erre van Erdélyben épp úgy elementáris szükség, mint szerte a világon, a konkrét emberi gesztusról működő szeretetre.
A visszajelzések alapján úgy gondolom, hogy a munkatársaink tényleg hivatásként végzik ezt a munkát, és nagyon örültem, hogy a Szent Atya mai személyes üzenete is a munkatársaink számára éppen ez volt, hogy ezt a munkát és Jézust magunkba fogadva adjunk az embertársainknak, akik rászorulnak a segítségünkre.
És akkor az önkéntesek még külön előforrás?
Igen, az önkéntesek, hál' Istennek a fiatalság körében nagyon nagy az önkéntesség iránti vágyakozás. Ugye miután megtapasztalják első alkalommal, hogy sokszor adni jobb, mint kapni, ezért keresik a lehetőségeket, ahol ők is hasznosnak érezhetik magukat, adhatnak, és ezáltal jobban tudják érezni magukat. Ugye sokat beszélnek a mostanában sok elektronikai kütyürő, hogy a fiatalok csak ezzel foglalkoznak, és hogy elviszi a világukat, de én azt kell mondjam, hogy a fiatalok nem csak az elektronikai eszközöket használják, hanem tényleg nagyon sok fiatal személyes kapcsolatokat is létesít olyan személyekkel, akiknek akár egy találkozás is segítséget tud jelenteni, hogy meghallgatják a panaszát, és erre kaphatóak a fiatalok.
A felkészítés gondolom legalább két irányú illetékességet jelent. Egyfelől szakmaiságot, hogyan kell beteggel rászorulóval bánni, ennek megvan a maga pszichológiai, orvosi, egyéb más szempontja, a másik pedig a lelki erő, a lelkiség, a keresztény lelkiség, hogy ezt Jézus nevében tesszük. Hogyan gondoskodtak mind a kettőről?
Hát kétféleképp. Az egyik, akik önkéntesnek jönnek hozzánk, folyamatosan vannak képzések a számukra, felkészítők, ugye, hogy mit is jelent önkéntesnek lenni, egészen a törvényes kötelezettségektől, hogy a titoktartástól elkezdve a abúzus, mi számít abúzusnak, ilyen felkészítőkön keresztül, majd utána jönnek azok a szakmai felkészítők, amelyik programban éppen választja az önkéntes, hogy ő ott szeretné kipróbálni a segítségnyújtást. És ezek mellett lelki programok is vannak, ugyanúgy az önkénteseknek, mint ahogy a munkatársainknak.
Ki a védőszentetek?
Szent Erzsébet.
Szent Erzsébet. Kedves György, hálásan köszönöm neked, a munkatársaidnak, és hát a Jóisten áldjon meg benneteket éppen Szent Erzsébet közelgő ünnepe kapcsán is, hogy tiszta szívvel, önzetlenül, nagy örömmel tudjatok úgy adni, hogy közben azt is érezzétek, hogy kaptok is közben a Jóistentől. Köszönöm a riportot.
Minden évben a Szent Erzsébet napján az egy főegyházmegye templomaiban gyűjtés történik a Caritas szervezet javára, hogy bizonyos célcsoportot minden évben megsegítünk ezzel a gyűjtéssel, és ez most vasárnap fog megtörténni.
És akkor egyre inkább saját lábra álltuk. Nem csak külső segítség jön, hanem magatok is tudtok adni a tieiteknek, igaz?
Hát többnyire saját lábon működünk, a külföldi segítséget mindig fejlesztésre használjuk.
Nagyon jó. Még egyszer hálásan köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm szépen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Péter Györggyel, a gyulafehérvári Caritas beteggondozó ágazatának igazgatójával Páter Vértesaljai László beszélgetett. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg. Thank you.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Kedves hallgatóink, most Daloljatok az Úrnak című műsorunkat hallják. A műsort a Magyar Katolikus Rádió készítette.
Daloljunk az Úrnak! Énektanítás a Váci Székesegyház Szent Cecília kórusának vezetésével. Karnagy, Varga László atya, az OMCE központi igazgatója.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat! Népéneket tanulunk a mostani műsorban. A pap a segédkezőkkel az oltárhoz vonul, a hívek felállnak, felhangzik a kezdőének, amelynek az a célja, hogy megnyissa Isten népének találkozóját. Megteremtse az egybegyűltek lelki egységét, és az ünnep gondolatkörébe vonja őket. A kezdőénekek közül, a miseénekek sorából a Szent Vagyuram 230-as énekét tanuljuk, amely megtalálható az Éneklőegyházban a 152-es szám alatt. Pál Amandát kérném, hogy olvassa fel a szöveget.
Szeretettel jönnek hozzád, atyánk, hívő gyermekid. Meghálálni kegyelmednek nagy jó téteményeit. Az oltár szent zsámolyához, buzgó szívünk imádást hoz. Áldozatul hozza néked legtisztább érzelmeit.
A Váci Székesegyház Szent Cecília kórusának tagjaival bemutatjuk most a dallamot.
Szeretettel jönnek hozzád, atyánk hívő gyermekid.
Hallottuk, hogy az első versszak szövege a hívő ember lelkületét fejezi ki, aki hálás szívvel jön a templomba, hogy a Szent Misa áldozatban részt vegyen, és egyúttal megköszönje Isten szeretetét, Isten adományait, ajándékait. Nézzük meg most énekünk zenei szerkezetét is. A klasszikus ihletés érezhető a darab sorszerkezetén és a második zenei sor végén történő modulációból is. A zenei sorszerkezet tudatosítása is segíti a dallam megjegyzését, memorizálását. Nézzük meg most az ének sorszerkezetét. Az első sort jelezzük A betűvel. A második zenei sor szintén A sor, azzal a különbséggel, hogy ennek a zárlata öt hanggal odébb, a domináns hangnembe vezeti a dallamot. A5-tel jelöljük. A harmadik sor két kisebb egyforma egységből áll, vagy nevezhetjük esetleg külön harmadik negyedik sornak is, és B betűkkel jelölhetjük. A zárósorban pedig visszatér az első dallam, de zárlata a tonikára, a C-dur hangnem első fokára irányítja a népének dallamának utolsó hangját. Hozsannában a 230-as, az éneklő egyházban pedig a 152-es szám alatt találjuk tehát ezt az éneket. Énekeljük most már együtt, közösen. Folytassuk most a tanulást a felajánlási verszakkal. Olvast fel ennek is a szövegét, Amanda.
Szeretetnek szent emléke, ez az örök áldozat, mit most szolgád az oltáron, Uram, neked bemutat. Add, hogy kik most buzgón áldunk, érted áldozattá váljunk. Szeretetben élve, s halva lássuk egykor arcodat.
Figyeljük jól meg, hallgassuk meg most dallammal is.
Szeretetnek szent emléke, ez az örök áldozat, mit most szolgált az oltáron, Uram, neked bemutat. Hát, hogy hív most hozzon áldunk, érted áldozott a bajunk. Szeretetben élve sajba, lássuk egykor arcodat.
A felajánlási verszak szövege Krisztus örök áldozatát hangsúlyozza, de emberi kérést és vágyat is kifejez, mégpedig a keresztény embernek hivatását, hogy a mestert követve mi magunk is áldozattá váljunk. Ahogy Krisztus odaadta értünk az életét, és újra feláldozza minden szent misében, úgy mi is odaadjuk másokért, és feláldozzuk az életünket embertársaink szolgálatában. Tanulgassuk, ismételgessük újra a felajánlási verszakot. Bednarik Anasztázia orgonaművész segítségével énekeljük el most befejezésül mind a két versszakot. Köszönöm kedves hallgatóink figyelmét és együttműködését, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, Daloljatok az Úrnak című műsorunkat hallották. A műsort a Magyar Katolikus Rádió készítette.
Napbúcsúztató.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, pár perc múlva éjfél, amikor a himnusszal véget ér a Szent István Rádió mai adása. Ezt követően óránként hírekkel és időjárás jelentéssel várjuk Önöket, valamint napközben elhangzott műsoraink közül válogatunk. Rövidesen kezdődik Beszélő könyvek című irodalmi sorozatunk, melyben Ernest Hemingway az Öreg halász és a tenger című regényének harmadik részét olvassa fel Torti Géza. 0 óra 35 perctől 7 nap című regionális hírösszefoglalónkkal jelentkezünk. Egy órától Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel DeVos, kármelita szerzetes teológia professzor, Benső végtelen című szentírási elmélkedéseiből hangzanak el részletek. 2 óra 5 perctől a Kávéház című műsorunkat hallgathatják meg újra, melyben egy rádiótörténeti nosztalgiázásra invitálja Önöket az adás szerkesztője Farkas Erzsébet, akinek műsorából megismerhetik a Miskolci Egyetem egyedülálló rádiógyűjteményi kiállítását, valamint egy gyulai különleges rádiógyűjteményét is, amely magántulajdonból vált a város közkincsévé. Rövid ajánlunkban most Németh Ernő, a Miskolci Egyetem távközlési vezetője beszél.
És ha már rádiókészülékekről beszélgetünk egy rádióban, a Szent István Rádióban, különösen érdekelne engem, hogy akár működőképesek még manapság is ezek a rádiókészülékek, tehát bekapcsolhatjuk őket, és netán még mondjuk a mi rádiónk is hallható bennük?
A természetesen nagy része működőképes a rádióknak. Bekapcsolhatóak, működnek, annyi, hogy ugye a tranzisztorosoknak elemet kell biztosítani, a elektroncsöveseknek pedig hálózati tápellátást. Igen, a Szent István Rádió is, tehát az ORH sávon bejön a Szent István Rádió is.
A három órai hírek után kezdődik Itt élünk című műsorunk. Mai adásunkban folytatjuk a nagykörünk készített riportunkat, majd Cserépváraját és Bogácsot vesszük utunkba. Ajánlunkban Hajdú Roland szőlészborászt, a Cserépvárajai Ostromnap egyik szervezőjét hallják.
Van nekünk itt nagyon jó szakácsunk, egy pár itt a környékben, akik itt dolgoznak, és jó partneri viszonyban vagyunk. Úgyhogy egy középkori menüt állítottunk össze velük, ami korabeli fűszerekkel és különböző alapanyagokkal fog operálni, tehát sáfránnyal, vagy talán meglepő, amit mondok, de gyömbérrel fogunk találkozni majd a levesben, ami a középkori Kárpát-medencei kultúrában egyébként egy gyakran használt alapanyag volt. Kásákat fogunk találni majd köretként, illetve korabeli desszertek is lesznek, úgy, mint a herőce, vagy a görhe, vagy kukorica. Zsámiska lesz például az egyik étel mellett a köret, amivel ma már ugye talán a gyerekeket lehet ijeszgetni, de lehet, hogy sokan nem is tudják, hogy ezek mik. De ezeket most itt elővettük, és nyilván egy kicsit a hűvösre való tekintettel lesz forradbor, helyi bükkiborok, és próbálunk egy középkorias hangulatot teremteni, zeneileg is, hál' Istennek itt van velünk Vizi Attila, aki velünk együtt dolgozik, Bakelitről fog ő itt zenéket mixelni.
4 óra 5 perctől zenei összeállítást sugárzunk. Műsorismertetéssel legközelebb, holnap hajnalban jelentkezünk. A mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak Birincsik Márton, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Pap Ildikó, Pap Péter, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter és Varga Ildikó. Köszönöm megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bercesi András, valamint a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. A bemondót Berecz Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Thank you.
óvakodjatok az írástudóktól. Szívesen elfogadják a főhelyeket a zsinagógákban, felélik az özvegyek házát és színleg nagyokat imádkoznak. Ezért súlyosabb ítélet vár rájuk, olvasom a Márk evangéliumban. A Bibliából megismerjük a tényállást, hogy az egyházban lelki hivatalok vannak. E hivatalok ősformája magának Krisztusnak hivatala, melynek alapja az Atyától kapott felhatalmazás és az általa történt küldetés. Az Atya nevében mondja aztán Krisztus a küldetés szavait, amelyekkel egyházát megalapítja. Éppen azokban az időkben, amikor látszólag az önzés kerekedik felül, ránk vár a kötelesség, hogy önzetlen, szolgálatkész szeretetünkkel az embereknek nagylelkű és világító példát mutassunk. Pillanatnyilag sajnos olyan hangok hallatszanak az egyházban, melyek a pap életében félreismerik Isten primátusát. Mindez az idők következményei címén történik. Pedig a papi lelkiség és a papi szolgálat alapvető követelményei a századok folyamán változatlanul azonosak maradnak, és mindenkor így hangzanak, Istennel való egyesültség, a kereszt szeretete, lelki szegénység, imádságos lelkület, nagylelkű és éber tisztaság, Isten helyettese iránti engedelmesség és a felebaráti szolgálat maradéktalan vállalása. Uram, nem hagyhatjuk abba az imádságot papjainkért. Úgy érezzük, ha nem volnának, hirtelen kihűlne híveit körül a világ. Erősítsd meg bennünk a tudatot, hogy ők a te küldötteid és megbízottaid. Ők a te aratásod munkásai. Követőidnek kell az ő önzetlen lelki tevékenységük. Add, hogy mind több jóságot és szeretetet sugározzanak maguk körül, éljék át kiválasztottságuk értelmét, hisz azért élnek, hogy mások nevében, mások helyett is áldozattá váljanak a világ oltárán, a te fiaddal, Jézus Krisztussal együtt.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra.